Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mielőtt elkezdjük az alkalmat, két kérdést találtunk egy héttel ezelőtt a kérdésdobozban. Kérdésdoboz most is megtalálható ott a terem végében, a bejárat közelében, egy székben. Tehát tessék, nagyon nehéz kérdéseket föltenni, válaszolni úgyis csak arra fogok, amire tudok. Hát nézzük akkor ezeket a kérdéseket. A férfi keresztjén. A nő ettől a férfitől kapott Bibliát ajándékba, és azóta ő is befogadta Istent a szívébe. Én azt gondolom, itt megállhatunk, és mondhatjuk azt, hogy halleluja, nagyszerű. De folytatódik az, ami rá van írva erre a papírra. De elkésett, közös életre nincs sok reménye, mert a szexuális kapcsolat előbb jött létre, mint ahogyan az illő lett volna. A férfi nem tiszteli a nőt, pedig épp olyan bűnös, mint ő. Ezt tessék aláhúzni a kérdezőnek, pedig épp olyan bűnös, mint ő. De a nő szerelmes. Kaphatnak áldást? Én azt gondolom, hogy feltételezem, hogy a férfi tette föl ezt a kérdést, ő írta. Ennek a férfinak van szüksége bűnbánatra mindenek előtt. Ahhoz, hogy egy férfi és egy nő nemi életet éljen, az mind a kettőre szükség van. Most ez a férfi nem tiszteli a nőt azért, mert engedett neki. Igen, elbukott ez a nő. Na és ki volt az, aki rávette, hogy lefeküdjék vele? Gondolom, hogy ez a férfi. És neki áll följebb, hogy nem tudja tisztelni ezt a nőt. Hát én azt gondolom, hogy szégyenében el kéne bújnia ennek a férfiúnak, bűnbánatot tartani. Egyébként Isten áldását mindaz megkapja, aki kegyelemért őhozzá fordul. Akármilyen bűnt követett el. A következő kérdés. Hogyan tudom a gyakorlatban megvalósítani nehéz természetű szeretteimmel szemben azt a jézusi hozzáállást, hogy magát a viselkedést elutasítom, de az illetőt, mint embert elfogadom? Mielőtt tovább olvasom, hadd jegyezzem meg, hogy szeretteink általában nehéz természetűek. Ez mindig így szokott lenni. Egy kicsit jobban megismerjük őket. Általában az emberek, akik körülvesznek bennünket, nehéz természetűek szoktak lenni. Érdekes, hogy nekik rólunk hasonló véleményük szokott lenni. És itt Plass mondatát szeretném idézni, valószínűleg idéztem már korábban is. Egész jó keresztény lennék, írja a kegyes kétbalkezes, ha mások időnként nem zavarnák meg az életemet. Mindig másokkal van baj. De hát hol van az Isten országa? Jézus azt mondta, bennetek. Ott valósul meg az emberi kapcsolatokban. Persze azt is mondta, hogy közöttetek az emberi kapcsolatokban. Mind a kettő egyszerre igaz. Bennetek, és ha valóban bennetek megvalósul az, hogy Jézus Krisztus az Úr, átadtad neki életed felett az uralmat, akkor van remény arra, hogy a kapcsolataidban is ott lesz. Van itt még egy mondat. Mit tegyek olyankor, ha teljesen elutasítom az értékrendjét, de magát, az embert szeretném elfogadni? Imádkozz érte. Nekem az a tapasztalatom, hogyha valakiért kitartóan imádkozom, az kockázatos dolog, mert előbb-utóbb Isten úgy rendezi, hogy beszélgetnem kell vele, akkor is nem szólok neki. Valószínűleg Isten szokott szólni ilyenkor. imádkozz érte, ne azért, hogy elviselhetőbb legyen, legfeljebb azért, hogy te jobban el tud viselni őt, és imádkozz érte, hogy nyitott legyen Isten üzenetére. Hát ennyit erről. A mai alkalmunk címe, olvasható, kivetítve, a házasság még nem a mennyország. Nem tudom, hogy közülünk ki gondolja azt, hogy a mennyország, kik azok, akik még nem kötöttek házasságot? Na, lehet, hogy ők azt gondolják. Akik már benne vannak, sejtik, hogy nem teljesen. Ugyanakkor Isten szerezte a házasságot, hogy mégis mire, azt én remélem, hogy jobban fogjuk érteni egy óra múlva, mint ebben a pillanatban. Hogy jobban ráhangolódjunk, hallgassunk meg két verset. Az első egy hátborzongatóan gyönyörű székely népballada. Kiderül belőle, hogy az erkölcsi süllyedésnek az a mélység, amiről mi azt gondoljuk, hogy ami korunkra jellemző csupán, az azért már korábban is megvolt. Minden van ebben a balladában, házasságtörés, gyilkosság, minden, ami kell. De nyugodtan futkosson a hátunkon a hideg. Ezután fogunk hallgatni lényegében egy bizonyságtételt, vagy tanúságtételt arról, hogy milyen az, amikor Isten megáldja két embernek a kapcsolatát. Lestján Katit kérem, hogy
mondjál ezeket a verseket.
Barcsai, székely népballada. Menj el, Uram, menj el! Aj ki Kolozsvárra, apám udvarába. Hozd el onnan, a nagy végvásznakat, és ingyen kapod gyócsot. Ne menj, apám, ne menj, aj, ne menj, házol ki. Anyám asszony bizony Barcsait szereti. Hallod, asszony? Hallod, mit ebeg a gyermek? Ne hidd, édes uram, részeg az a gyermek. Azzal elindul az asszony szavára, aj ki Kolozsvárra. Mikor fele útját elutazta volna, csak eszibe jut a küssebb gyermek szava, ahajt megfordul a hazafelétére, hazájába ére. Nyiss ajtót, asszony feleségem! Mindjárt nyitok! Mindjárt! Édes Jámbor uram, hadd kössem előmbe viselő ruhámat, hadd húzzam lábamba fejjel és csizmámat. Nyiss ajtót, asszony feleségem! Mindjárt nyitok, mindjárt, édes Jámbor uram, hadd kössem előmbe az előruhámat, hadd tegyem fejemre viselőszoknyámat. Nyiss ajtót, asszony feleségem! Aj, mit tud a tenni? Ajtót kell lenyitni. Add elé a nagy láda kócsát! Nem adom a nagy láda kócsát. A szomszédba jártam, kerten által hágtam. A nagy láda kócsát ottan elhulladtam, hanem megtaláljuk szép piros hajnalkor, világos virratkor. Ahaj, csak bérugá gyontáros ládáját, végig lehasítta az egyik oldalát, csak kihengeredék Barcsai belőle. Aj, kapja a kardját, fejt vevé véle. Hallod, feleségem, hallod, asszony, hallod, három halál közül melyiket választod? Avagy azt választod, hogy fejedet vegyem, vagy sejem hajaddal házat kisöpörjem? Avagy azt választod, reggelig virrasztasz, hét asztal vendégnek vígon gyertyát tartasz. Három halál közül én is azt választom, hét asztal vendégnek vígon gyertyát tartok. Inasom, inasom, én küssebb inasom, hozzad elé, hozzad a nagy végvásznakat, a nagy végvásznakat, s ingyen kapott gyócsot. Fejnél kezdjétek, talpig tekerjétek, a sok ingyen gyócsot fejre kössétek, fejnél kezdjétek, talpig szurkozzátok, talpánál kezdjétek, végig meggyújtsátok. Fejhez állítok egy olá furujást, lábához állítok egy cigány hegedűst. Húzzad olá, húzzad az olá furuját, húzzad cigány, húzzad a cigány hegedűt. Fújjátok széltébe, húzzátok ízibe. Mostan hadd vígadjon feleségem szíve. Füle Lajos, feleségem főz. Feleségem főz, és énekel. Vidáman, frissen száll a pára, s mint egy estéli étel áldozat, mint a szívből a hála. Ó, minden itt jó, mondták már sokan, de legjobb otthon, mondom én is. Velem az élet akárhogy rohan, itt még tudok pihenni mégis. Az otthonunk egy szép külön világ. Jó íze van itt minden kis dolognak. A párom arcán nyílik a virág, fiam szeméből csillagok ragyognak.
Egy drámát hallottunk a Barcsai balladában. Persze erre könnyen azt mondjuk, hogy azért a mi életünkben ez nem történik meg. Persze nem történik meg. És ez jó dolog, hogy nem történik meg. Ugyanakkor olyan ez a ballada, mint amikor a leplet leveszik valamiről, és akkor kiderül, hogy a lepel alatt pokol van. Amiről ez a ballada szól, az pokol. Hosszú évekkel ezelőtt, 10 éves koromban egyszer megkérdeztem Jó Sándort, ő volt a mi gyülekezetünk lelki pásztora. Sándor bácsi, valóban lesz pokol? Erre ő azt mondta, pokol nem lesz, pokol van. Nézz körül. Én azt gondolom, hogy igen, pokol van. Ez nem azt jelenti, hogy az örökké valóságban nem lesz. Ott is lesz. Ott bontakozik ki igazán. És hol van a mennyország? Az előbb már idéztük Jézusnak két mondását. Az Isten országa ti bennetek van, az Isten országa közöttetek van. Hol van a mennyország? Például Füle Lajos házasságában egy kis ízelítő belőle. De én azt gondolom, hogy ez halvány kis íz ahhoz képest, ami majd kibontakozik az örökké valóságban, ahol nem lesz önzés. És házasság lesz. Az sem. Van, aki erre azt mondja, hogy mennyország már csak azért is jó lesz. De van, aki azt mondja, hogy kár. Pedig ott tudnánk egymást önzetlenül, tiszta szívből szeretni. Aki ezt gondolja, hadd nyugtassam meg, fogjátok egymást ott tiszta szívből szeretni. De hadd tegyek hozzá még egy gondolatot a mennyországhoz. Ma délben hallottam egy idős asszonytól, nagyon rossz állapotban van. Ő maga is sejti azt, hogy nem sok van hátra az életéből, és azt mondta, majd elmegyek, és legalább találkozom az én drágámmal, a férjére gondolt. Nagyon szép gondolat. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az igazi az, hogy ott találkozunk a mi megváltónkkal és Urunkkal. És ez felülír mindenféle emberi kapcsolatot. A mennyország leginkább ebben valósul majd meg. Na, de mindez csak előzetes, remélem, hogy mindenki kellőképpen föl van most már csigázva. A házasság még nem a mennyország, hát akkor meg mi és mire való akkor a házasság? Hogy boldogok legyünk tőle. Hát ezt szokták mondani az esküvőn, ez már ezerszer elhangzott ebben a teremben is. Mondjuk az esküvő végén sok boldogságot kívánok, komolyan is gondoljuk, néhány méterrel távolabb hangzik az el, hogy miért legyen nekik jobb, mint nekünk, meg az is, hogy csak a házas ember tudja, hogy mi a boldogság, de akkor már késő. De hát azért, ugye reménykedik minden házaspár, és azt gondolom, hogy van is lehetőség arra, hogy boldog legyen a házasságuk. Mire való a házasság? Hogy biztonságos fészekben nőjenek fel a gyerekeink. Igen, ez is nagyon fontos. Napjainkban nagyon sok gyerek nem nő fel ebben a biztonságos fészekben. 1000 házasságra 616 válás jutott az elmúlt évben, nem tudom, hogy milyen lesz a 2010-es statisztika, és nem szól a KSH azokról a házasságokról, ahol együtt maradnak, de kihűlt a kapcsolatuk. Formálisan nem váltak el, de a gyerekek számára biztos, hogy megszűnt az a bizonyos fészek. Mire való a házasság? Talán arra, hogy gyakoroljuk a béketűrést? Hát erre szükség van, nem? A lélek gyümölcsének a szőlő szemei között Pál apostol ezt is felsorolja, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szelídség, hűség, jóság, mértékletesség. Igen, érlelődhetnek ezek a szőlő szemek, de lehet még itt további ötleteket is mondani. Van még ötletünk? Mire való a házasság? Vagy elég ennyi? Van még ötleted? Senki nem mer nyilatkozni. Pedig biztos lenne. A másik kérdés, amit tisztáznunk kell itt az elején, hogy kik boldogok? Biblia olvasó ember nagyon sok boldog mondással találkozik a Bibliában. Elárulom, több mint 100 boldog mondás van, azaz rövid aforizmák, amelyek úgy kezdődnek, hogy boldog ember az, aki, vagy boldogok, akik, hát néhányat idézünk, boldogok a lelki szegények. Mondja az Úr Jézus a hegyi beszéd elején, az úgynevezett 8 boldog mondás közül ez az első. Aztán ott ugyanott találjuk azt is, hogy boldogok a szelidek. Már nem a hegyi beszédben van, Jakab levelében. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Na hát ezt már a Barcsai szeretőjének, annak az asszonynak kellett volna mondani. De úgy látszik, nem jutott el hozzá ez az üzenet. Vagy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Ez meg az egyik Zsoltárban, az első Zsoltárban olvasható. Még a Jelenések könyvében is van 7 boldog mondás. Már a múltkor idéztünk egyet, azt, hogy boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatja, és megtartja a könyv prófétai beszédét. Itt van egy másik boldog mondás ugyanonnan. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. És ezzel a boldogságot, ami földi életünkön túlra utalja, illetve oda is. Persze annak van élete az örökké valóságban, akinek elkezdődik az élete most itt. Lehetne folytatni ezt a sort, de lényeg az, hogy keressünk olyan boldog mondást a Bibliában, amely úgy kezdődik, hogy boldogok a házasok, de nem találunk ilyet. Nincs ilyen. Több mint száz között egy ilyen nem akad. Ezt nem írja a Biblia. Miért nem írja a Biblia? A Biblia ezt azért nem írja, mert csak igazat ír. A házasság, maga a házasság senkit nem tesz boldoggá. Honnan vesszük azt, hogy a házasság boldogít? Régóta gondolkozom ezen, egyetlen forrást találtam, a meséket. A mesék forrása pedig az emberi vágyak. Vágyaink szerint. Majd a házasság boldogít. Ez is egy tév cselekvés, vagy pótcselekvés. Nem akarjuk a boldogság igazi forrását megtalálni és igénybe venni. Hát majd a házasság boldoggá tesz bennünket. Találtam egy csodálatosan szép lányt, rendkívül jó tulajdonságai vannak, a legfőbb az, hogy rajong, értem. Feleségül veszem és reménykedem abban, hogy mindig ilyen mosolygós és fiatal lesz, ő soha nem fog megöregedni, mellette talán én sem. Mindig föl fog nézni rám, egyáltalán megvalósulhat ez. Ez csak egy kis józanság kell, semmi egyéb. Halhatatlan a szerelem. Kik állítják ezt? Romantikus lelkű nagy költőink. És egyik másik hányszor volt végleg és halálosan szerelmes. Érdemes ezeket a köteteket végiglapozni. Érdemes, mert az embernek gyönyörűsége telhet benne, szépségeket olvashat, mit mondunk a szerelemről, a szerelem szép, senkinek meg nem tiltanám. Ugyanakkor, aki természettudományos alapokon áll, az tudja azt is, hogy tiszta biokémia. Feniletilamin. Megnő a koncentrációja a vérben. Azt mondják, legtöbb két év alatt elbomlik. Na. Addig tart. Aztán esetleg újra föl lehet pesdíteni, lehet, de nem nagyon érdemes. Ehelyett inkább az igazi szeretetnek kell megszületni a szívben, annak a szeretetnek, amit Isten megígér nekünk. Ha reménytelennek látod az életedet, lapozd fel a Római Levél 5. fejezetét, 5. vers, a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Erre a mondatra még vissza fogok térni. Tehát a Biblia csak igazat ír, életünk és személyiségünk a mennyországban teljesedik ki, ahol nem rontja meg sem az önzésünk, sem mások gonossága, mert itt a földön a világ fejedelme megrontja az életet, megrontja a másik ember szívét, megrontja az én szívemet is. Jézus imádkozik halála előtt. Ez a kép a Getsemáni kerti jelenetet ábrázolja, nagyon finoman és szépen. Igazán nem látjuk az arcát. Többek között azt mondja ebben az imádságban, az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez az örök élet. Nem okoz csalódást ez a mondat. Nem az az örök élet, hogy soha nincs vége. Én azt gondolom, soha nincs vége, de idő kategória, úgy gondolom, ami földi létünkhöz tartozik, épp úgy, mint a háromdimenziós lét is. De hogyha a három dimenzió több, mint a kettő, Síkország lakóira rálátása van a háromdimenziós lénynek, akkor a végtelen dimenziójú világ több, mint a háromdimenziós. Nem tudjuk elképzelni. Mit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, Isten készített el az őt szeretőknek. Az örök élet lényege szerint az, hogy Istennel kapcsolatban, közvetlen, személyes kapcsolatban vagyunk. Megismernek téged. Ez, hogy ismerni. Jézus korában többet jelentett sokkal, mint ma. Életközösséget jelentett. Ebben az értelemben használja ezt a szót Pál apostol is a Filippi 3-ban, amikor azt mondja, hogy a Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért mindent kárba veszni hagytam. A Krisztus ismerete, a Krisztussal való személyes kapcsolat, a Krisztussal való életközösségért. És ez a mennyország lényege. Igen, jó az is, hogy megismerjük egymást, és a drágámmal ott majd találkozom, ahogy mondta az a néni. De ennél sokkal több az, hogy Krisztussal találkozom. Azzal a valakivel, aki értem meghalt. Aki a vérét ontotta, értem. Személyesen és akadálytalanul. És ez betölti az életemet. És itt is ennek az előízét érzi a hívő ember. A Krisztussal való közösségét. Mi a mennyország lényege ezek szerint? A mennyország lényege közösség az Urral, ezért már itt a földön elkezdődik azok életében, akik befogadják őt. Az örökké valóságban pedig kiteljesedik. Ha ebben nem hinnék, akkor el lennék keseredve. Pál apostol írja azt is, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha ebben nem hinnék, akkor nagyon aggódnék azért, hogy fogy a testi erőm, hogy hol itt, hol ott találnak valamit, amit operálni kell, vagy helyreállítani kell. Hát egyre több ilyen lesz. Megtalálom fiatalkori képemet, rögtön utána tükörbe nézek. Milyen élmény? Ne most csináljátok ezt, később. 20-30-40 év múlva. De őrizzétek meg a fiatalkori képeiteket. Talán már mondtam máskor is, az édenkerti bűneset óta az ember halott, olyan, mint a vágott virág, úgy néz ki, mintha élne, de már nem ér le termést. De törvényszerűen hervad. Hervadunk. De milyen jó a feltámadás reménysége. Ez óriási dolog. Na most mindezt a házassággal kapcsolatban mondom. De mindjárt világos lesz újra az összefüggés a házassággal, mert a mennyországban a házasságra már nem lesz szükség. Mert ebből a mondatból mindjárt fölmerül egy újabb kérdés, akkor most itt a földön. Mégis miért van rá szükség? Mert hát most mégiscsak házasodunk. Mielőtt erre válaszolnánk, egy mondatot jól vésünk a szívünkbe. Itt olvasható lent, az örökké valóságot mindenki a maga Istenével tölti. Vagy Jézus Krisztussal, vagy a sátánnal. A világért se ijeszgetni szeretnék bárkit is, hanem tényként szeretném ezt közölni, Isten igéből következik. Kivel töltöd az örökké valóságot? Mert ahhoz képest ez a néhány évtized nem túl sok. A feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Mondja maga Jézus, amikor a válásról kérdezik, de hát mire való házasság? A válasz erre a kérdésre benne rejlik már az ember teremtését először hírül adó mondatban, Mózes első könyve, első fejezetének a 27. versében, ott azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, férfivá és nővé teremtette őket. Tehát házaspárrá teremtette őket erre a földre. Zárójelbe, ha valaki nem él házasságban, attól még lehet teljes élete, még tükrözheti Isten képét, de az a rendkívüli. Jeremiás próféta élete, Pál apostol élete nem házasságban zajlott. Az őszinte elhivatásból házasságot nem kötő Isten szolgája, legyen akár egy katolikus pap vagy szerzetes, élete lehet teljes. De az a rendkívüli. Na itt látjuk Ádámot és Évát. Valószínűleg, ha netán látják most ezt a festményt, jót nevetnek, hát mi soha nem így néztünk ki. De hát valahogy csak el kell képzelni egy festőnek. Mert Isten a házasságot, ami földi életünkre teremtette. Itt van szükség arra, hogy Istent képviseljük a földön, az ő képére, maga képére teremtett minket. Azt jelenti, hogy őt képviseljük, hiszen az ő nevében kell uralkodnunk a természet fölött. A bűn éppen abban rejlik, kiderül ez a bűneset történetéből, hogy az ember a maga nevében óhajt uralkodni. A maga istene akar lenni. Az ördögnek esett áldozatul. Mi az, amit az ördögök nem tudnak? Nem tudnak szeretni. Tudnak hinni is. Sok mindent tudnak. Okosabbak, mint mi vagyunk. Képtelenek szeretni. Ebből az következik, hogy egy démonizálódó világban eltűnik a szeretet. Erről szól a Barcsai ballada, erről szól egy fokkal finomabb formában a Kőműves Kelemen balladája. Erről szól Jézusnak az a mondata, hogy a szeretet sokakban meghidegül, korunkra jellemző, mert démonizálódott a mi korunk. Démonizálódó világban eltűnik a szeretet, de Isten szeretete a Szentlélek által áramlik be az emberi szívbe. A galamb, a Szentlélek jelképe a Bibliában. Hit kérdés. Ha Szentlélek jelen van, kinek az életében van jelen? Annak az életében, aki befogadta Jézus Krisztust. Az azt jelenti, hogy már akkor attól a pillanattól kezdve tudok szeretni? Én azt gondolom, hogy attól a pillanattól kezdve megvan a lehetőségem arra, hogy szeressek. Mi is áll itt zárójelbe? Ha már bent van, be kell üzemelni. Van néhány készülék. A működésének a lehetősége benne van. De hogy jól tudjuk használni, be kell üzemelni. Ebben az összefüggésben érthető például Walter Nietzsche könyvének a címe, a szeretetet tanulni kell, azaz gyakorolni kell. A lehetőség ott van, el kell kezdeni élni vele. A bankkártyát, ha friss, először aktiválni kell. Nem? Addig nem működik. Isten a Szentlélek által betöltötte a szívembe az ő szeretetét. de az, hogy használni tudjam, aktiválni kell, na hát ezek korunk műszaki hasonlatai, abban a korban, amikor ez a mondat elhangzott, vagy Pál levelében olvasható volt, nem léteztek ezek a műszaki eszközök, vagy bankkártyák. Talán az emberek azért megértették. A hit és a szeretet, az Istentől kapott szeretet szorosan összefügg egymással. És hát ennek a fényében a házasság célja az, hogy megtanuljunk szeretni. Más szóval megtanuljuk Isten képét tükrözni. Ez a mi eredeti küldetésünk. Ez a házasság célja. Szeretnem kell. Kit? Erre azt mondja az Úr, nem kell messzire menned, ott van melletted. Éjszaka fölriadok, szeretnem kell. Kit? Isten válasza ott szuszog melletted. Nem hallod? Őt. Én inkább rajonganék a japánokért, olyan aranyosak. Olyan ferdeszeműek, mintha az apukájuk kötötte volna meg a copjukat. Őket is szeretheted. De először azt, aki ott van melletted. De Uram, annyi baj van vele. Hát épp azért van szükséged arra a szeretetre, amit tőlem kapsz. És az mit jelent? Hát először is azt jelenti, hogy az ő érdekét nézd a magadé előtt. Az ő szükségletére figyelj a magad szükséglete előtt. Megírtam én ezt a Bibliában. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Krisztus félelmében. Krisztus is ezt tette, megalázta magát, emberi formát vett föl. Legyetek az ő követői. Jézus Krisztusban empátiás az Isten, mert helyzetünkbe illeszkedett. És azért ért meg minket. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinkkel. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, hanem olyan, aki áthatolt az egeken. A végtelen dimenziójú világból eljött a mi háromdimenziós terünkbe. Emberi formát vett fel. Emberekhez lett hasonlóvá. És engedelmes volt az atyának halálig. A keresztfán elszenvedett haláláig. Miért? Mert szeretet volt benne. Nem érosz szeretet, nem kívánság szeretet, nem filia szeretet, nem a kölcsönösség szeretete, hanem szeretet csak. Az ő lénye azonos a szeretettel, hiszen ez az Isten lényege. Az Isten szeretet, az Isten agapé. Az eredeti görög nyelv alapján. Tegyünk róla, hogy a mennyország, vagyis a Jézussal való közösség beáramoljon a házasságunkba, mégpedig már kezdetben, azt hiszem nagyon szép pár, ugye? És idős korban is. Hát itt a idős hölgy arca jól látszik, szerintem szép öreg néni. Hát a bácsi itt is homályban van, a férfiak mindig a hölgyek mellett homályba kerülnek, de én azt hiszem, hogy ez a mi sorsunk. És ezt is el kell fogadnunk. Hát Isten szeretetét, amit ajándékba kaptunk a Szentlélek által, ezt idéztem a Róma 5:5, be kell üzemelni, ezt jelenti a szeretet tanulása, vagyis begyakorlása. Hát nézzük ezt az akrobata mutatványt, ki tudná megcsinálni közületek. A lelkes pár, Mennyit kell gyakorolni, hogy ez sikerüljön, hogy egy szívet formáljunk ketten. Ugye a szív a szeretet jelképe. Hát, bevallom, nem hiszem, hogy nekem ez sikerülne. Nem tudom, hogy készült ez a fotó, hát valahogy csak készült. Lehet, hogy egyszer sikerült, és csinált 100 felvételt, a fotós egy ezek közül ilyen lett, és akkor azt lehet terjeszteni, nem tudom. Lehet, hogy mindig ezt csinálják, de ez hihetetlen nagy munka. Na hát körülbelül ilyen nagy munka, de még nagyobb, ha saját erőnkkel akarjuk azt a szeretetet kicsiholni magunkból, vagy a kapcsolatunkból, ami az Isten szeretetével azonos. Ez nem fog sikerülni. A szeretetet valóban ajándékba lehet kapni, valóban kitöltetik a szívünkbe a Szentlélek által, aztán úgy tűnik, hogy összeomlik, akkor újra megkapjuk. Én azt hiszem, hogy a hívő ember élete úgy zajlik, hitről hitre, lépésről lépésre, újra meg újra, és bizalmat is adunk egymásnak. Most már megint undok volt, de meg tudtam bocsátani, és akkor megint olyan aranyos, és ha többi. És azt hiszem, hogy ez így megy, az nem baj, ha visszaesünk, ha vétkezünk is, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ezt írja János apostol, de erre törekszünk, mert az olyan jó, amikor szerethetem a másikat. Kell gyakorolni, Isten kegyelméből néha úgy tűnik, hogy sikerült így homorítanunk, mint hogy ez a derék pár, és ez mások csodálatát is kivívja, és biztos, hogy élő bizonyságtétel, hát ez a hívő házaspár rendeltetése. És fölhívnám a figyelmet egy filmre, videókazettán terjed itt ott, az a cím, hogy Tűzálló. Most már könyv formájában is megjelent. Egy szétesett házasságról szól, a férfi főhős tűzoltó egyébként, olyan, aki az életét is kockára teszi, nagyon bátor ember, csak éppen a házasságát nem tudja megoldani. Édesapja ad neki egy könyvet, az 40 napra feladatot ad, szeretett feladatokat. Elég nehéz feladatokat, és mindig kudarc van, és már eltelik a 40 nap, és még mindig nincs eredmény. A feleség félre söpri az egészet. Most a 43. vagy 44. nap törik meg a jég. Azért szeretném valamire fölhívni a figyelmet. Akár a filmet látjuk, akár a könyvet vesszük a kezünkbe, hogy saját erőből ez nem megy. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ajándékba adja ezt a könyvet egy házaspárnak, akik bajban vannak, csináljátok végig 40 napon át, megjavul a házasságotok. Önmagában ettől nem fog megjavulni. Van egy fontos mozzanat a filmben, és benne van ez a könyvben is, filmről készült könyvben is. Rájön ez a Caleb, vagy Caleb nevű fiú, hogy ő is kegyelemre szorul, bűnbocsánatra. Elfogadja a bűnbocsánatot. Megtér. Újjászületett keresztjénné válik. Ez jelenti a fordulópontot az életében. Itt már nem emberi erő működik. Két ilyen könyv is megjelent, Merj szeretni a másik, az, ez a Merj szeretni, az magát ezt a 40 napos kurzust tartalmazza. Jó dolog, csak figyeljünk oda erre. Emberi erővel nem megy. Csak a Szentlélek erejével sikerülhet. Legyen fontosabb neked a párod saját magadnál. Ez az egyik fontos lecke. Látjuk itt ezt a kedves párt, itt már házas pár, rájuk ismerünk? Azt hiszem jól rájuk lehet ismerni, kerestem olyan képet, de nem találtam, amit a vers ábrázol, jöjj kedvesen, ülj az ölembe ide, Én remélem, hogy Szendrei Júlia elég gyakran ült Sándor ölébe, gondolom, hogy jól esett mind a kettőnek, de hadd folytassuk úgy, ha hasonló szituációba kerülünk oda-haza. Nem kell itt, otthon. Úgy folytassuk, hogy és beszélgessünk. Tehát ne csak testi kapcsolat legyen, hanem cseréljük ki a gondolatainkat, érzelmeinket, örömeinket, kudarcainkat. Lelki kapcsolat nélkül a testi kapcsolat sem lesz hosszú életű. Fedezd fel, mire van szüksége a párodnak, és gondoskodj arról, hogy azt a szükségletét betölthesse. Ezt meg úgy tudod meg, ha beszélgetsz vele. Testi és lelki együttlétnek együtt kell megvalósulnia. Ezt üzenem kissé későn Petőfi Sándornak és Szendrei Júliának. Rövid volt az együttlétük, de gondolom, hogy azért mély és jó lehetett. Na most fedezd fel a társad szeretett nyelvét, és tanuld meg alkalmazni. Világos, hogy itt Chapman könyvére utalok, legalább 10 könyve megjelent magyarul, harmad kiadó abból él, nem tudom, a harmadtól van-e itt valaki, mert azt el tudja adni. Nagyon olvasmányosak ezek a könyvek, nagyon jól használhatók, de ugyanazt szeretném hozzáfűzni, hogy az 5 szeretett nyelv, vagy kissé pontosabban a szeretett közlés 5 nyelve, az a csatorna, amin keresztül eljuthat a másikhoz. Az az üzenet, hogy szereted őt. De ha nincs benned szeretet, akkor hiába építed ki a csatornát. Mert legyen benned szeretet, akkor jöhet a csatorna. Most hát mi ez az 5? Mire van szüksége a társadnak? Hát itt is ezt kell kideríteni, hogy öleld és simogasd, ugye az egyik szeretett közlési nyelv az érintés. Hogy ajándékokkal halmozd el, másik fontos szeretett nyelv az ajándékozás. A virág vagy a mogyorós csoki, ki mit szeret. Hogy etesd, mint egy gyereket, hát valami szolgáltatás, hát itt éppen az zajlik. Aranyos kép, nem? Hogy becéző vagy elismerő szavakat kapjon. Hogy ez a minőségi együtt töltött idő, hogy legyen rá mindig minőségi időt. Bocsánat, az előző az nem erre vonatkozik. Minden esetre az 5 szeretett nyelvet fel lehet fedezni. Szerintem legalább 5 szeretett nyelv van, de sokkal több. Van, akinek egy sincs. De a lényege ennek a tanításnak az, hogy nem biztos, hogy a másiknak az a szeretett nyelve, mint amit te hoztál a saját családodból, azért kell fölfedezni az ő szeretett nyelvét. Nem csak fölfedezni, hanem gyakorolni, tehát folyamatos nyelvtanulás a házastársi kapcsolat. Eljutottunk a kiinduló ponthoz. A házasság még nem a mennyország, de akkor tölti be a szerepét, azt a szerepet, amit Isten szánt neki, ha mindketten a mennyországba készültök, és ebben egymást is támogatjátok. Ezért van előnyben az a házaspár, ahol mind a ketten az Úr Jézushoz ragaszkodnak. Prédikátor 4. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Megtörténhet, hogy egy hívő házaspár valamelyik tagja elesik? Persze. Megtörténhet, hogy mind a ketten elesnek? Igen. De tudják egymást támogatni, ha mindketten elesnek, akkor is ott van a Szent Harmadik. Ennek a mondatnak a folytatása az, hogy a hármas kötél nem szakad el egyhamar. Ki lehet keresni Prédikátor könyve 4, 9, 10, majd 11. Van-e valakinek direkt kérdése? Úgy látom, nincs, hát nagy fárasztás volt, ezt nem csodálom, de a kérdés doboz most is ott van. Egy hét múlva folytatjuk nagyon izgalmas kérdéssel. Hogyan maradhatunk tiszták szennyes áradatban? Múlt héten szó volt a pisztrángról, amely szembeúszik az árral. Egy kicsit most is pisztrángológia lesz a jövő héten. Ha nincs kérdés, akkor Isten velünk viszontlátása. Köszönöm a figyelmet!